Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, karácsony másnapi ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 314. énekünknek az első versét, a 314. dicséretünk első versét énekeljük, ami így kezdődik: Jézus születél üdvösségünkre. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk imádságunkat énekszóval, és énekeljük tovább a már megkezdett 314. énekünket a második, harmadik és negyedik versének eléneklésével. A második vers így kezdődik: első szüleink vétkei miatt. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy amikor eljött az ideje, akkor te elküldted a te szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy azért küldted el, mert szeretsz minket, és mert nem akarod, hogy mi a halálra, a kárhozatra menjünk, hanem azt akarod, hogy veled együtt boldogságban örökké élhessünk. Olyan drága ez a te irántunk való szereteted, olyan jó ebben elmélyedni, ezt egyre inkább a magunkévá tenni. Köszönjük neked, hogy karácsonykor erre emlékezhetünk. Kérünk téged, hogy mindazt, ami most, ami a szívünkben ellenkezik a te lényeddel, a te igéddel, azt bocsásd meg, vedd ki a mi szívünkből. Hadd figyeljünk most te reád, a te igédre, arra, hogy mit akarsz nekünk tanítani. Kérünk téged, hogy a te szent lelked által légy jelen közöttünk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amelynek alapján ma Isten szent lelkének segítségével ma bizonyságot szeretnék tenni előttetek Istenünk ünnepi örömhíréről és akaratáról, megvan írva Titushoz írt levélben, annak is a második részében, a 11-től a 14. versig terjedő szakaszban eképpen. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Karácsony van. Karácsony. Karácsony előtt az ember siet, fut egész évben, hogy ilyenkor, karácsonykor megállhassunk, és legalább egy pár napra békességünk lehessen. Ilyenkor jól esik megállni a kis Jézus bölcsője mellett, rámosolyogni, már-már a saját bőrünkön érezzük a kisgyermek szuszogását, és jó a fahéjas alma illatában is csendesen megnyugodni, takaróba burkolózva egy bögre forró teával, nézni a csendes fehér éjszakába, és közben együtt lenni azokkal, akiket a legjobban szeretünk. Ilyenkor, karácsonykor még a lelkünk is feloldódik valami fehér, csendes nyugalomban. És szeretjük ezt a békét, ezt a megnyugvást, hogy nem kell a sötét dolgokkal foglalkozni, hogy a hátunk mögött hagyhatjuk a mindennapok nehézségeit, a kellemetlen embereket, helyzeteket. De aztán elmúlik az ünnep, elmúlik a karácsony, és szépen lassan visszatérünk ugyanoda, ahonnan érkeztünk. Kezdődik minden előről, és tulajdonképpen semmi sem változott, csak annyi történt, hogy egy pár napra kikapcsoltunk. De az is lehet, hogy már ki sem nagyon tudunk kapcsolni karácsonykor. Még karácsonykor sem tudunk megnyugodni, nincs igazi békességünk, örömünk. Lehet, hogy neked is ilyen a karácsonyod. Pedig minden erődet megfeszíted, hogy ez a pár nap, vagy legalább a szenteste, ez a pár óra tökéletes legyen, és minden jól működjön. És mégis, amikor eltelik az ünnep, és vége lesz, és visszamegyünk a dolgos hétköznapokba, akkor nemhogy feltöltődve nem vagyunk, hanem még jobban le vagyunk merülve, mint előtte. És kezdődik az egész rohanás előről, és oda a nyugalom, és oda a karácsony békessége, és újra csak jönnek a nehézségek, ugyanazok a gondok, ugyanazok az emberek, a szürke hétköznapok, és lehet, hogy én sem változok semmit. És egyre csak távolabb kerül karácsony és minden, ami az ünnepben volt. De mi értelme van így a karácsonynak? Mit ér ez a sok hercehurca, a sok pénzköltés, a karácsonyfa, az ajándékok, az egésznek nincsen semmi hatása a jövőnkre nézve? Mit ér ez az egész, ha semmi nem változik karácsonykor, és az ünnep végével ugyanoda, sőt, ugyanúgy esünk vissza, mint ahogyan beleestünk? Hát így semmit nem ér az egész. Isten igéje azonban azt mondja nekünk ma, hogy karácsony ünnepe igenis képes változást hozni az életünkben. Karácsonykor van lehetőség új örömöt, új erőt, új békességet és új reménységet kapni, ami nem csak hogy a következő karácsonyig elkísér, hanem még sok-sok karácsonyon, az életünk végéig, sőt még azon túl is elkísér. Mert a karácsony nem a rohanásból való megpihenésről szól csupán, hanem ennél sokkal többről. És ha egyszer meglátod karácsonynak az isteni üzenetét, ami nem a reklámokban, nem a tévében, nem a boltokban, nem a karácsonyi vásárban, nem még csak nem is a családban, vagy az ajándékokban van, hanem a Bibliában, és hiszel ennek az üzenetnek, és elkezded ráépíteni az életedet, akkor teljesen megváltozik számodra ez az ünnep. De minden más is. Mert olyan kincse találsz karácsonyban, ami az egész életedet meggazdagítja. Nézzük hát meg a Tituszhoz írt levél alapján Istenünk karácsonyi üzenetét. Mi a karácsony? Karácsony mindenek előtt Isten ajándéka. Karácsonykor az Atya Isten ajándékozza az ő fiát, Jézus Krisztust az embernek. Amikor ünnepelünk valamit, például egy születésnap alkalmával, akkor általában maga az ünnepelt áll a középpontban. Karácsonykor sokszor a másik ember kerül a középpontba, az, akinek mi ajándékot adunk. Akik ajándékot kapunk. Hát ezen az első betlehemi karácsonyon nem az ember állt a középpontban. Karácsony nem az emberről szólt, és az igazi karácsony ma sem rólunk szól, sőt, a karácsony ma is Istennek, fiának az ünnepe. Annak az ünnepe, hogy Isten ajándékot ad az embernek, neked és nekem, és hogy ez az ajándék az ő saját fia. És ez az az ajándék, akire a legjobban szükségünk van. Amikor közeleg a karácsony, akkor a gyermekek sokszor írnak karácsonyi ajándéklistát, akiknek vannak gyermekei, azok biztosan tudják ezt. És ilyenkor a gyerekek mindig azokat a dolgokat írják a listára, amit a legjobban szeretnének megkapni, szívük legkedvesebb vágyait. Aztán, ha karácsonykor netalántán nem azt kapják, mint amire vágytak volna, hanem valami mást, amire esetleg jobban szükségük volt, akkor az bizony sokszor nem elég jó, mert nem azt kérte, és akkor elégedetlen, és nem tud neki örülni, és akkor az már nem jó. A gyermek kigondol valamit, amiről azt hiszi, hogy neki arra van szüksége, de a szülő mindig jobban tudja, hogy mi a hasznosabb és fontosabb a gyermekének. Hát az első karácsonykor is az ember Istentől nem azt kapta, amit kért, hanem azt, amire a legjobban szüksége volt. Karácsony meleg pokrócába burkolózva hajlamosak vagyunk elfeledkezni a bűneinkről, életünk sötét döntéseiről, ezeknek a következményeiről. Jó ilyenkor kicsit eltakarni, elfelejteni és a hátunk mögött hagyni ezeket. Ajándékozunk, és mi is ajándékokat kapunk, közben pedig nem vesszük észre, vagy elfelejtjük, hogy az, amire igazán szükségünk van, az az, hogy a bűneinktől megszabaduljunk. A bűneink miatt az Úrra és az ő bűnbocsátó kegyelmére van igazán szükségünk. Most a jó hír az az, hogy az első karácsonykor ezt kaptuk ajándékba. És ma is ezt kapjuk ajándékba, ezen a karácsonyon is. Isten kegyelme nyilvánvalóvá
kézzel foghatóvá lett a megszületett Úr Jézus Krisztusban.
Azt akarom, testvéreim, hogy lássátok meg ti is, és lássátok be, hogy Jézus Krisztus az az ajándék, akire nektek is szükségetek van. Szeretjük karácsonynak a békét, meg a csendjét, de ezt a békét és ezt a csendet is beárnyékolják a szívünk bűnei. A bűneink velünk vannak abban, ahogy belelépünk a karácsonyban. Sokszor abban is, ahogy eltelik az ünnep, és abban is, ahogy tovább megyünk az ünnepből. Gondoljunk csak a készülődéssel járó feszültségekre, a veszekedésekre, az indulatos szavakra, tettekre. De ezek is nagyon jól mutatják, hogy a bűneink, az Istennek való engedetlenségünk, a szeretetlenségünk lehet, hogy ilyenkor egy kicsit háttérbe szorulnak, de itt vannak velünk, mert nem tudunk megszabadulni tőlük. És Isten gyűlöli a bűnt. Az én bűneimet is gyűlöli, de a te bűneidet is gyűlöli. Isten szeretet is, de Isten szent is. És a tökéletes és szent Isten ki nem állhatja, hogy bűnösök vagyunk. Isten gyűlöli a bűnt. És amit Isten gyűlöl, azt Isten elpusztítja. És ezért minden ember, aki valaha is követett el egy aprócska kis bűnt, és nincsenek kivételek, mert mindenki követett el valamit, az Isten halálos ítélete alatt áll. Mérlegeljük kicsit ezeknek a szavaknak a súlyát. A világ, az emberek, minden Isten haragja alatt, és a teljes pusztulás előtt áll. Engedetlenek vagyunk Istennek, és ennek az ára a halál. Azt hiszem, elég elkeserítő erről hallani. Ilyenkor meg főleg. De hála Istennek, nem csak a bűnről és a halálról lehet beszélnem, hanem beszélhetek arról a kegyelemről, ami Isten karácsonyi ajándékában mindenkinek, aki most hallja az igét, mindenkinek megjelent. Így olvastuk, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, aki az Úr Jézus, az üdvözítő. Az Atya Isten kegyelemből küldte előt, azért, hogy legyen esély, legyen reménység megmenekülni a bűneink méltó büntetésétől. Jézus azért született meg karácsonykor, hogy aztán majd felnőve meghaljon helyetted és helyettem a kereszten, hogy Isten az ő életéért cserébe neked is életet ajándékozhasson, megbocsáthasson neked és az örök életet adhassa. Az Úr Jézus így szabadít meg, így ment meg Isten haragjától. Bizony ez is benne van a karácsonyban. Sőt, erről szól igazán a karácsony. És ez a legdrágább ajándék, amit bárki kaphat. És olyan drága ez az ige, hogy elmondja, hogy ez elérhető minden embernek, aki meglátja, hogy erre van szüksége. Mert aki hittel kér bűnbocsánatot Istentől, annak Isten valóban meg is bocsát. Ő nem személyválogató. Ő szülőknek és gyermekeknek, tiniknek és időseknek, diákoknak, a dolgozó embereknek, szegényebbeknek, gazdagabbaknak, betegeknek és egészségeseknek, mindenkinek, neked is felajánlja az ő karácsonyi ajándékát, az ő kegyelmét. Senki nem ezt kérte, nem ezt kéri az elején, de Istentől ezt kapjuk. Én is ezt kaptam, és sokan, akik itt ülünk, tudom, hogy ezt kapták szintén, és ez életünknek a legdrágább ajándéka. Isten neked is az ő kegyelmét, az ő bűnbocsánatát, az ő szeretetét nyújtja most is. Lehet, hogy nem erre vágytál, és nem erre vágysz, de erre van a leginkább szükséged. Hát ragadd meg hittel Isten üdvözítő kegyelmét, amit nyújt. Nézzük most meg, hogy mire nevel minket Istennek ez a kegyelme, ez az ajándéka. Mik karácsony következményei? Ezek az igék azokhoz szólnak, akik már hajlandóak voltak, és most is hajlandók elfogadni a Jézus Krisztusban nyújtott kegyelmet. Ezek az igék nem a hitetlenekhez, nem is a vasárnapi keresztjénekhez szólnak, hanem hozzátok, hívőkhöz.
Mert akik hajlandók vagytok elfogadni az Úr Jézusnak ezt a kegyelmét, ti nem fogtok úgy tovább menni ebből az ünnepből, hogy nem változik bennetek semmi sem. Mert az Isten igéje szól hozzátok, és elmondja, hogy milyen következményei is vannak a karácsonynak, Isten drága kegyelmének a karácsony utáni időkre nézve. Először is elmondja, hogy vannak dolgok, amikre nemet kell mondani. Két ilyen dolgot említ itt a Tituszhoz írt levél, a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Aki elfogadja Isten ajándékát, azt Istennek ez a kegyelme meg fogja tanítani arra, hogy nemet mondjon a hitetlenségre, az istentelenségre, a világi kívánságokra, azaz tulajdonképpen mindenre, ami ellenkezik Isten tiszta és szent lényével. Ha röviden akarnám összefoglalni, akkor ez azt jelenti, hogy ha te elfogadod Istentől a bűnbocsánatot, az ő kegyelmét, akkor ez azzal jár, hogy engeded, hogy ő uralkodjon az életedben. És ez azzal jár, hogy nem élhetsz úgy, mint korábban. Hogy nem maradhatsz meg abban az Isten nélküli életvitelben, aminek te voltál az ura, mert most már Isten az urad. És mivel ő az Úr, ő irányítja az életedet. És mivel ő irányít, ő a saját törvényei szerint irányít. És az ő törvényei, az ő szabályai mások, mint a mieink. De olyan csodálatos módon mások. A Zsoltáros így vall erről. Minden parancsolatod igaz. Utasításaid értelmessé tettek. Tiszta szívből adok hálát neked tanulva igazságos döntéseidet. Őrlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Ennyire világosak, drágák, tiszták, igazságosak, kívánatosak Istennek a törvényei. Az Úr Jézusban hívő ember pedig nem marad meg ugyanolyannak, mint volt. Mert most már az Isten akarata fontos neki, nem a sajátja. És ez egészen gyakorlatilag valósul meg akkor, amikor elhagyja az életében az Istennek nem tetsző dolgokat, és Isten akarata szerint kezd el dolgozni, e szerint vezeti a párkapcsolatát, e szerint vezeti a családját, ennek megfelelően kezeli a pénzügyeit, a szabadidejét, ennek szellemében tudja élni a napjait. Megváltozik az élete az ilyen embernek, mert átment a halálból az életre. És ez a változás még sokkal igazabb a kívánságainkra, a vágyainkra is, amik olyan sokszor önzők, paráznák, és a velejükig át vannak itatva bűnnel, még ha felszín sokszor szépen fest is. Isten gyermekeinek megváltoznak a vágyai, a céljai. A kívánságainkat, a céljainkat a szívünk határozza meg. És amíg a szívünk gonosz és bűnnel van tele, addig a vágyaink és a céljaink is gonoszak és bűnösök, és valahol valami hibázik bennük. És csak amikor Isten kegyelme elkezdi megtisztítani a szívünket, akkor kezdenek el tisztulni a vágyaink és a céljaink is. És ezért Isten gyermeke elsősorban nem egy még nagyobb házra, egy új luxusautóra, vagy egy sokkal sikeresebb karrierre, vagy több pénzre, vagy a legújabb iPhone-ra, vagy Xbox-ra vágyik, hanem lehet ezekre vágyni. De Isten gyermekének a legfontosabb az az, hogy az ő urának a dicsőségére éljen. Ez az ő életfilozófiája. Isten dicsőségére élni. Ez határozza meg az élete egészét, beleértve minden egyes vágyát és célját is. Úgy élni, úgy vágyni, olyan dolgokért küzdeni és harcolni, amik az üdvözítő urának hoznak dicsőséget. És ezért van itt ez a három. A józanság, vagy mértékletesség, az igazságosság és a kegyes, vagy istenfélő élet is, amikre igent kell mondani. Mert ezek dicsőséget hoznak neki. Józan ugye az, aki tud mértéket tartani az italban is. Aki képes nemet mondani az állandó mégre, arra, hogy mindig többet és többet, akár pénzből, a sikerből, ételből, italból, a szórakozásból, az élvezetekből. A józan ember tudja azt mondani, hogy elég. Hogy állj, ne tovább. Tudja élvezni az életet, de felelősen, úgy, hogy közben helyes mértéket, egyensúlyt tart. Például a munkával és a családdal eltöltött idők között, vagy a szórakozással és a tanulással eltöltött idők között, vagy a világ dolgaival és az Isten dolgaival eltöltött idők között. Az igazságos élet, az igaz élet egy olyan élet, amiben nincsen hamisság. Ilyen tökéletes, igaz élete csak az Úr Jézusnak volt, de ráfigyelve, őt követve, neki alárendelve magunkat, mi is tudhatunk igazul élni, igaz gondolatokkal, igaz szavakkal és igaz tettekkel. Az ilyen élet a gondolataiban, az egymással való kapcsolataiban is igaz, egyenes. A szavaiban sem hazudik, nem mást mutat, mint ami igazából. Az igaz élet nem gonosz, hanem jó és igaz tetteket jelent. Akár a tanulásban, a munkában, az ünnepünkben, de az ünnepen kívül is, a hétköznapokban. És ezek a józanság és az igazságos, igaz élet talán részei is az életnek ezt a szélesebb körét felölelő jellemzőnek, a kegyes életnek, az istenfélő életnek, a szent életnek, aminek a legfőbb ismérve az, hogy nem önmagához, hanem Istenéhez szabja magát. Ismer és elismer egy nálánál nagyobb hatalmat, mégpedig az egy Istent, aki megváltotta, megszabadította őt, és ezért neki örömmel és önként alá tudja és akarja is rendelni az életét. Az istenfélő ember nem képmutatásból, nem azért, mert kényszeríti a családja vagy a körülmények, hanem őszintén és szívből jövő hálával követi Ura és megváltója drága szavát, akaratát, élete minden kisebb-nagyobb területén. És ezeket tanulni kell. Azt, hogy nemet tudjak mondani az életemben jelentkező istentelenségekre, a bűnös, gonosz, önző vágyakra, ezt tanulni kell. Azt, hogy tudjak józan lenni a látásomban, a döntéseimben, hogy igaz lehessek a gondolataimban, szavaimban és tetteimben, azt, hogy hogyan szabjam magam az Isten akaratához a legkülönbözőbb helyzetekben, amit az élet hoz, ezeket is tanulni kell. Tanulni kell, mert nem tudjuk őket magunktól. Nem megy elsőre. Mert alapvetően mi is istentelenek, hitetlenek vagyunk. A világ kívánságait követjük, ezekre törekszünk, és nincsen meg bennünk se a józanság, se az igaz élet, se az istenfélő élet. Alapjáraton ilyenek vagyunk, ilyennek születünk, én is ilyen vagyok. De az Isten karácsonykor testet öltött, üdvözítő kegyelme, az Úr Jézus szavai, tettei, az ige megtanít mindenre, amit csak tudnunk kell. A Szentírás adja a józanság, az igazságosság és az istenfélő élet alapját. Isten az ő igéjén keresztül munkálja ki bennünk is azt, hogy tudjunk nemet mondani a világ követelte ünnepre, életre, és igent mondani a neki kedves dolgokra, hogy idővel belejöjjünk, és egyre gyakorlattabbá váljunk ezekben. Erre a karácsonykor testet öltött ige tanít és nevel. Ezért nagyon fontos, hogy naponként forgassuk a Bibliát, hogy ismerjük meg még jobban magát, az üdvözítőt, és azt is, hogy mi az ő akarata, mi az ő szándéka, mi az ő célja velünk. Ő beszél hozzánk a Biblián keresztül, és mi egyre jobban értjük azt, hogy mit akar mondani. Így nevel és formál minket az ő szerető módján. És azért nevel minket ezekre, mert Jézus Krisztus még egyszer el fog jönni. Ha tetszik, most is egy adventi időszakot élünk. Csak most nem az első karácsonyt várjuk, már nem is az ideit, meg nem is majd azt, ami a jövő évben lesz, hanem arra várunk, hogy az üdvözítő Úr Jézus visszajöjjön, ítéletet tartson, és magával vigyen az ő dicsőséges örök országába. Erre készít fel minket ez az ige is, és ezért nem mindegy, hogy hogyan ünneplünk, hogy hogyan élünk, és hogy hogyan várjuk Krisztusnak ezt a második dicsőséges eljövetelét. A józan, igaz, istenfélő élettel fejezzük ki azt, hogy mi kihez tartozunk. Így teszünk bizonyságot arról, hogy kit várunk, de arról is, hogy készen állunk az ő érkezésére. És ezért nem teherez az Istennek alárendelt élet. Sokszor harc, de nem teher, mert egy boldog reménységről van szó. Egy boldog reménység az, amire a várakozásunk előre tekint. Egy olyan boldogság, amire megéri várni, amiért megéri harcolni. Boldog reménység ez, mert azt az Urat várja, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ő az, aki az életét adta cserébe az enyémért, a tiedért, hogy ne a bűnben élj Isten nélkül, hanem Istennel közösségbe, tisztán és szentül, megváltott és megváltozott élettel, hogy így várd az üdvözítőt, aki bűnbocsánattal és örök élettel ajándékozott meg. A karácsony nem az előkészületek, nem az erőfeszítéseink, a finom vacsora, a fenyőillata, a fények vagy az ajándékok teszik ünneppé, hanem az, hogyha Isten fia, az Úr Jézus van a középpontban, és ő is, mint drága, megváltó Uram, személyes üdvözítőm. Hát ő született meg 2000 éve, ő hív ma is, most is, a belévetett hitre, a neki alárendelt életre, hogy ő legyen az idei karácsony középpontjában is, és az ünnep végeztével is vele induljunk tovább. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Köszönjük neked, drága Istenünk, hogy te elküldted a te fiadat. Köszönjük neked ezt a drága kegyelmet, amivel felénk is vagy, amiről a karácsonyi történet beszél, ami elkezdődött karácsonykor és beteljesedett húsvétkor. Köszönjük neked, hogy te nem hagysz minket megnyugodni a mi bűneinkben, a mi elveszett voltunkban, hanem megszólítasz, kiszólítasz ezekből, és arra hívsz, hogy neked adjuk át az életünket, neked szenteljük oda magunkat, mondjunk nemet a hitetlenségre, az istentelenségre, a bűnös kívánságokra, és éljünk józanul, igazul, neked alárendelt, neked odaszentelt életet. Megvalljuk, Urunk, hogy olyan nagy hiányosságaink vannak ezekben. Te látod, hogy hogyan jöttünk az ünnepbe, hogyan vagyunk most benne, és hogy mi is vár minket, és hogyan indulunk tovább lassan. Kérünk téged, hogy te bocsásd meg a mi vétkeinket, mindent az, amivel megbántottunk téged. Az ünnep előtt, az ünnep alatt. És kérünk, hogy te tisztíts meg ezektől. Te formáld a mi életünket. Te tégy egyre inkább olyanná, te igéd által, amilyennek te látni szeretnél minket. Köszönjük, hogy neked gondod van ránk. Gondod van a mi személyes életünkre. Gondod van arra, hogy milyen kapcsolatunk van veled. Olyan nagy kegyelemezés. Talán sokszor meg se értjük, fel se fogjuk, hogy ez mit jelent. Köszönjük, hogy elkészítetted az Úr asztalát, az Úr vacsorát, hogy most is egyre jobban elmélyüljön ebben is, ami veled való kapcsolatunk. Köszönjük neked, hogy kérhetünk a mi gyülekezetünkért, annak minden egyes tagjáért, azokért, akik itt vannak, azokért is, akik máshol vannak most. Köszönjük, hogy te tőled kérhetünk áldást az ünnepünkre, áldást az ünnep utáni napokra, a visszazökkenésre, az új évre majd. Kérünk téged, hogy te légy a mi pásztorunk, te vezess minket a te igéddel, te légy mindannyiunkkal egyen-egyenként. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Amen.
Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetések rendjén először is szeretném megköszönni Sipos Előd Zoltánnak, a Sárospataki Teológia 5. éves hallgatójának a köztünk való szolgálatát. Isten áldását kérjük további életére is, és szolgálatára, életútjára. Hirdetem a testvéreknek, hogy amint láthatják is, az úrasztalát megterítettük, akik magukat elkészítették, és egyházunk rendje szerint jogosultak az úrvacsora vételére, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalához. Szeretnék azoknak, akik elmennek, nem vesznek részt majd az úrvacsora vételen, most innen erről a helyről áldott további karácsonyi ünneplést kívánni. Kívánom, hogy az Úr legyen közel mindannyiójukhoz is, áldja meg és szentelje meg az ünnep hátralevő részeit is. Azt kérném még befejezésül, hogy aki elmegy, az előtérben legyen kedves csöndesen lenni, mert zavarja a kinti zaj az úrvacsoraosztás menetét, a további szertartást. Tehát ezt kérem, hogy tartsuk egymást tiszteletbe és szeressük egymást annyira, hogy odakint csöndesen legyünk. Most pedig Isten tiszteletünk ezen első részének lezárásaképpen a 314. énekünk kijelölt verseit énekeljük el. A 314. énekünknek az 5. és 6. versét énekeljük, és aki nem marad, az ezután, az ének után eltávozhat körünkből. Tehát 314. énekünk 5. verse így kezdődik: Siess már hozzánk, megváltó Urunk!